A 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miközben a világon sok ember szenved természeti csapásoktól és éhezéstől, mások továbbra is fegyvereket gyártanak és adnak el. Erőforrásokat emésztenek fel, kisebb-nagyobb háborúkat táplálva. Ez olyan botrány, amelyet a nemzetközi közösségnek nem szabadna eltűrnie, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Politikai és ideológiai megfontolásból az Európai Unió a soros terv alapján változatlanul be akar engedni évi 1 millió illegális bevándorlót, ami súlyos belbiztonsági helyzetet idéz elő a kontinensen. Jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, az elhatározás emellett társadalmi, politikai, kulturális és vallási hatásokkal is együtt jár. Emlékeztetett, a Németországba érkezett illegális bevándorlók 3 év után már állampolgárságot kapnak, szavazati joggal együtt. El lehet képzelni, hogy az újonnan bevándorolt muszlim tömegek nem a konzervatív, keresztény pártokra fognak szavazni, mondta a főtanácsadó. Bakondi György szerint az Európai Egyesült Államok létrehozása és a nemzeti keretek fellazítása olyan politikai és ideológiai cél, amelynek megvalósításához fontos eszköz az illegális bevándorlás. Úgy fogalmazott, Magyarországnak történelmi küldetése van abban, hogy oltalmazza a magyar embereket és az Európai Uniót saját elképzeléseinek súlyos következményeitől. A kormány fellépésének köszönhetően Magyarországon a benzin átlagára július hónapban 8 forinttal, míg a gázolai 3 forinttal volt alacsonyabb a szomszédos országok átlagáránál. Állapította meg a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium. A minisztérium közleménye szerint a háborús üzemanyagárak letörésével a lakosság jelenleg 41 forinttal olcsóbban tankolhat benzint és 45 forinttal olcsóbban dízelt az április és februári csúcsértékeihez képest. Az üzemanyagkereskedők által tanúsított együttműködés és árpolitika hozzájárul a családok megvédéséhez és a növekvő kereslet által segíti a fogyasztás helyreállítását. A minisztérium bejelentette azt is, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség és a Független Benzinkutasok Szövetségének javaslata alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium egyetértésével sor kerül az üzemanyag statisztikai összehasonlítás módszertanának finom hangolására, amelynek keretében a heti összehasonlítás helyett havonta történő statisztikai összevetésekkel valósul meg az üzemanyagárak nyomon követése. A pontosított módszertan szerinti első havi összehasonlítás a júliusi adatokat tartalmazza, amelyet a KSH pénteken tett közzé. Horvátország nem megbízható tranzitország az olajszállításban, írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca vezető bejegyzésében felidézte, másfél hete fordultunk Szlovákiával közösen az Európai Bizottsághoz amiatt, hogy Ukrajna letiltotta a két ország biztonságos ellátásához szükséges olajszállítások egy részét. Tegnap a bizottság alelnöke, a lett Vladis Dombrovskis levelet küldött szlovák kollégámnak és nekem. Ebben leírta, hogy Ukrajna nem veszélyezteti sem Magyarország, sem pedig Szlovákia ellátását. Különben is ott van egy másik vezeték Horvátországon keresztül, használjuk azt. Írta Szijjártó Péter, hozzátette, botrány. Az alelnök levele újra azt bizonyítja, hogy az ukránok bármit megengedhetnek maguknak uniós tagállamokkal szemben. Főleg, ha azok békepártiak és nem szállítanak fegyvereket, tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. Végül az időjárásról. Változóan, időszakosan erősen felhős időre számíthatunk. szorványosan valószínű záporzivatar. Az éjszaka első felében a Dunántúlon, később a déli országrészben számíthatunk nagyobb számban az esőre. Az északnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa üdvözletét küldte az Outreach konferencia résztvevőinek. A függetlenségért folytatott küzdelem erősebbé tette a katolikus hitet Kelet-Timorban. Nicaragua. A hatóságok letartóztatták a Matagalpai egyházmegye két helynökét. Az ikrek sírjánál Páter Virtes Aljai László jegyzete. Ferenc pápa üdvözletét küldte a washingtoni Outreach konferencia résztvevőinek. Ferenc pápa az LGBTQ katolikusok Outreach konferenciájának alkalmával üdvözölte James Martin jezsuita atyát. A tanácskozást a washingtoni Georgetown Egyetemen augusztus 2. és 4. között tartják, amelyen Wilton Gregory bíboros, washingtoni érsek mutat be szentmisét a résztvevőknek. Az LGBTQ közösség körében apostolkodást végző James Martin jezsuita atya írta pápának, és azt kérdezte, hogy szeretné-e üdvözletét küldeni a konferenciára. Ferenc pápa a csütörtökön közzétett rövid válaszában hangsúlyozza, hogy örül annak a ténynek, hogy Gregory bíboros szentmisét celebrál a résztvevőknek. A pápa kijelentette, hogy imában egyesül a konferencián jelenlévőkkel. Jézus áldjon meg benneteket, és a Szent Szűz viselje gondotokat. Ez a negyedik alkalom, hogy Ferenc pápa elküldte jó kívánságait az amerikai Outreach rendezvényre. Más alkalmakkor a pápa meghívta a jezsuita papot, akit a vatikáni kommunikációs dikasztérium tanácsadójává nevezett ki, hogy közvetítse Isten közelségének, irgalmának és szeretetének stílusát az LGBTQ közösségnek. A függetlenségért folytatott küzdelem a katolikus hitet erősebbé tette Kelet-Timorban. A Kelet-Timori Egyház készül Ferenc pápa szeptember elején látogatására. A Dili-i főegyházmegye általános helynöke szerint a pápai út mottója hangsúlyozza a kelet-timori emberek mélyen gyökerező katolikus hite, illetve kultúrájuk és a közelmúlt zűrzavaros történelme közötti szoros összefüggést. Ferenc pápa lesz a második pápa, aki ellátogat Kelet-Timorba, Szent II. János Pál után, aki 1989. október 12-én tett rövid megállót a fővárosban, Diliben, a távol-keletre tett apostoli útja során. A lengyel pápa látogatása nemzetközi figyelmet fordított a kelet-timoriak helyzetére, akik akkoriban elnyomó indonéz uralom alatt álltak. Háromnapos látogatása során Ferenc pápa a tervek szerint találkozik a helyi papsággal, a szerzetesekkel és a fiatalokkal, valamint szentmisét vezet a Tashi Tolu komplexumban Diliben, ugyanazon a helyen, ahol Szent II. János Pál 35 évvel ezelőtt celebrált szentmisét. Kelet-Timor területéről, a szomszédos Indonéziából és más országokból több mint 700 ezer hívőt várnak a szertartásra. A legfiatalabb ázsiai nemzetben, amely 2002-ben nyerte el a függetlenséget, több mint két évtizedes küzdelem és vita után, valamint az ENSZ által támogatott 1992-es népszavazást követően, a 95%-ban katolikus lakosság nagy lelkesedéssel készül a pápa látogatásra. Erről nyilatkozott Bento Pereira atya, a Kelet-Timori Püspöki Konferencia nemzetközi kommunikációs és média felelőse a Fidesz missziós hírügynökségnek. Kifejtette, hogy az előkészületek nem csak anyagi, hanem lelki értelemben is tartanak. A katolikusokat arra hívják, hogy mondjanak el egy különleges imát, és katekézis sorozatot tartanak nekik Ferenc pápa tanításairól és a látogatás központi témájáról, váljon a hited a kultúráddá. Graciano Santos Barros atya, a Dili-i érsekség általános helynöke, a Fidesz missziós hírügynökségnek elmondta, hogy a motto egy meghívás a kelet-timori katolikusoknak, hogy hitüket a kulturális örökségükkel való harmóniában éljék meg. A pap megjegyezte, hogy ez egyben emlékeztető a katolikus hitük és az indonéz megszállás zűrzavaros évtizedei közötti szoros kapcsolatra is. A hit elkísérte minden lépésünket a szenvedésben és a reményben, hangsúlyozta az általános helynök. Ma, 25 évvel a függetlenségi népszavazás után, megbékélt szívvel tekinthetünk történelmünkre, felismerve Isten művét, aki megvilágosította az emberek elméjét és szívét sok kritikus pillanatban. Ennek a korábbi portugál gyarmatnak a 16. században kezdődött evangelizációja szorosan összefonódik az egyházzal, amely jelentős szerepet játszott az önrendelkezési küzdelem 25 éve során. Az egyház arra törekedett, hogy közel álljon a szenvedő kelet-timori emberekhez, és elítélte az indonéz megszálló hadsereg által elkövetett atrocitásokat, miközben a békéért és a kiengesztelődésért tevékenykedett. A Dili volt apostoli adminisztrátorainak, Martino da Costa López, Alberto Ricardo da Silva és Carlos Jiménez Belo Szalézi püspökök neve továbbra is él a kelet-timori emberek emlékezetében. Annak az elkötelezettségnek köszönhetően, amellyel támogatta a nem erőszakos küzdelmet, Carlos Jiménez Belo Szalézi püspök elnyerte az 1996-os Nobel békedíjat, amelyben osztozott José Ramos Ortával, a függetlenségi küzdelem vezetőjével és a jövőbeli elnökkel. Abban az időszakban a szerzetes nők, a papok, a hitoktatók és a szerzetesek döntő szerepet játszottak azáltal, hogy megmutatták közelségüket a szenvedő emberekhez. Mindig közel voltak, osztoztak sorsunkban, nyilatkozott Barros atya. Ez a közelség és támogatás Kelet-Timorban a katolikusok számának jelentős növekedését eredményezte, akik ma az 1,4 milliós lakosság közel 95%-át teszik ki. Ez azt mutatja, hogy az elnyomás idején a hit támasztó oszlopot jelentett az emberek számára, mutatott rá Barros atya, a Dili-i érsekség általános helynöke. Nyitott szívvel Kelet-Timor népe megértette és érzékelte, hogy az evangélium volt az egyetlen út, az egyetlen üdvösség. Az Úrhoz kiáltottak, bíztak benne, és az Úr meghallotta imáikat, és nem hagyta el őket, hanem elvezette őket a nekik ígért föld felé. A szeptember 2. és 13. közötti ázsiai apostoli látogatása során Ferenc pápa Pápua Új-Guineából utazik Kelet-Timorba, ahol szeptember 9-től 11-ig tartózkodik. A pápai út logójának közepén Ferenc pápát látjuk áldásra emelt kezével. Mögötte egy földgömb van, amelyből kiemelkedik Kelet-Timor térképe. Felette, ívesen felírva, a pápai látogatás mottója olvasható, vajon a hited a kultúráddá. Ez arra buzdítja a kelet-timoriakat, hogy kultúrájuk és hagyományaik szerint éljék meg hitüket. Nicaragua. A hatóságok letartóztatták a Matagalpai egyházmegye két helynökét. A nicaraguai média számolt be a Matagalpai egyházmegye két helynökének, Ulises René Vega Matamoros és Edgard Sacasa letartóztatásáról. A letartóztatás oka és a fogvatartás helye még nem ismert. Ebben a helyi egyházban börtönözték be 2023. decemberében Rolando Álvarez püspököt, majd küldték számüzetésbe 2024. januárjában. A hírforrások szerint a papokat augusztus 1-én tartóztatták le Guzmán Szent Domonkos Managua védőszentje ünnepén. Ulises Vega prelátus, a San Ramón templom plébánosa, még Edgar Sacasa prelátus, a San Isidoro templom plébánosa. Július 26-án az Esteli Egyházmegye Ad Omnia adminisztrátorát, Frutos Valle atyát szintén letartóztatták és áthelyezték a managuai Fatimai Szűzanya Nemzeti Egyházmegyeközi Szemináriumba, amelyet a hatóságok jelenleg kényszerlakhelyként használnak a papság tagjai számára. A becslések szerint a szerzetesek és szerzetesnők közül legalább 140-en kényszerültek a latin-amerikai ország elhagyására 2018 óta. Továbbá nem feledkezhetünk el arról, hogy számos egyházi szervezetet megfosztottak vagyonától vagy jogi státusától. Az ikrek sírjánál Páter Virtes Aljai László jegyzete.
Júliusi nyári szabadságom alatt évről évre rendre meglátogatom két legkisebb testvéremet a zalavári temetőben. Ők a mi kis Benjaminjaink. 8 testvérük után érkeztek ráadásként, és követték Jancsi Jutka példáját, mert ők is fiúlány ikrek lettek. Olvasom az írást a fejfájukon. Vértes Aljai Ádám és Éva, 1961. Éltek egy napot. Aludjatok csendesen. Nem lábújhegyen érkezem a sírhoz, hanem természetes léptekkel. És szinte magától értetődő lenne a kérdés. No, kicsik, hogy vagytok? Ők persze szó nélkül is értik a kérdést, mert helyjel kínálnak. De jó is lenne egy kicsi pad, ahová le lehetne ülni, ölbetett kézzel, és ahol elüldögélve észrevétlen beléphetnék az örökké valóságba, még ha csak egy kis időre is. Mert hiszen szüleink csendes aluvást kívántak nekik, amit én a római katakombák sír feliratai nyomán így értelmezek. Aludjatok, szenderegjetek az Úr békéjében. Ez a békés szendergés, innét nézve a halál, onnét, Isten oldaláról tekintve olyan, mint ahogy Jézus szólt Jairus lányáról. Nem halt meg a gyermek, hanem alszik. Barátja Lázár halálát pedig így érti, Lázár, a mi barátunk, elaludt. Egyházunk egészen jól megértette az Úr szavait, hiszen a temetőt magát is így nevezte el, a szendergés helye. Koimeterion, latinosan cemeterium, amiből a deák nyelvet a magyar észjárás cinteremre fordította. De a német Friedhof is erre utal, a béke udvarára. Most is úgy 35 fok járja a temetőben, mint tavaly. Levegő sem rezzen, épp dél van. Padon ülés helyett kertészkedem, virágot ültetek, a sírt szegélyező folyami kavicsokat szabadítom ki gizgazos kötöttségükből. Aztán bőségesen locsolok. Egyik ilyen vizes utamnál akadok rá elemi iskolás osztálytársam frissen metszett sírjára. Igen, 70-en túl az ember egyre inkább észleli, hogy mind többen elmennek mellőle. Szép ez így. Az élet ura lassan fölkészít bennünket az élet utánra. Legyen áldott a neve. Miközben teszek-veszek, elevenedik meg bennem édesanyám szava, aki tán 2 hete mesélt a kicsik egyetlen napjáról. Kora szülöttek voltak, és minthogy 1961-ben a Keszthelyi kórházban nem volt inkubátor, így fagyos télvíz idején egy fűtetlen Niza mentőautóval vitték Veszprémbe. Olyannyira hideg volt, hogy mami saját teste hevével melegítette kicsinyeit. Egyetlen vigasza az volt, hogy ikergyermekeit a jótét bábanővér megkeresztelte. Édesanyánk az éjjeli szekrényként felejtett rózsafűzére lett árulkodó jel, épp a 60-as évek szűk levegőjében, ahogy Cseh Tamás azt énekelte, és ez indította a jólelkű nővért a gyors cselekvésre. Látom, katolikus. Ugye, jó lenne megkeresztelni őket. Én megteszem. Megkapják a szükségkeresztséget. Így léptek át szinte a magzatvízből a keresztvízbe. Isten áldja azt a derék jó nővért, aki az ikreket előbb a világra segítette, aztán onnét tovább, az Isten életre is átsegítette víz és szentélek által. Aztán nem sokkal később Veszprémben betelt az egyetlen nap. Beteljesedett. Szüleinken kívül közülünk senki sem látta kicsi arcukat. Nem foghattuk meg kis kezüket, mert csak 1 napot éltek. Ez az 1 nap azonban olyan fontos, hogy édesanyánk megörökkítette a sír feliraton, éltek 1 napot. Ezen töprengek locsolás közben. De könnyű a szívem, béke és bizakodó derű jár benne, mert hát utolsó testvérkéinkben égi védőszenteket kaptunk. Az sem véletlen, hogy nevük fölött egy kicsi angyal kitárt karral vigyázza csendes álmukat. Péter apostol 2. levelének sora is bíztat, szeretteim. Főképp 1 dolog ne kerülj el figyelmeteket, az, hogy 1 nap az Úr előtt annyi, mint 1000 év. 1000 év pedig annyi, mint 1 nap. Római barátom, Péter apostol, hiszen már 25 esztendeje mellette élek, e szót a 90. Zsoltárból vette. Mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Így tekintek hát én is erre az 1 napra, erre az egyetlen napos életre, ami az Úr szándéka szerint teljes élet, kerek egészé. Hányszor is imádkozta az Úr ezt a Zsoltárt, előbb otthon a szüleivel, aztán a tanítványaival. Amikor kész minden, még körüljárom a temetőt, ahogy szoktam, és megolvasom a fejfákat. Nevek és számuk, életek és sorsok. Szeretem ezt a sétát. Valahogy élet és halál mesdjéjén járok, fél lábbal itt, a másikkal ott. Emlékek sziporkáznak föl, és az emlékezéssel gondolok erre a lassan fakuló szövetre, amit egy sírfelirat így fogalmaz előttem, csak az hal meg, akit elfeledtek. Vannak sírok, amelyekről lekopott már az írás, szétmállottak ő, tán már rokonok sincsenek, akik emlékezzenek. Megállok, és egy dallam élet bennem, amit Budapesten a központi szemináriumban tanultam és énekeltem. Jézu Dulcis Memoria. Szövegét Szent Bernát írta. Jézu Dulcis Memoria, Dans Vera Cordis Gaudia, Set Super Mel et Omnia, Eius Dulcis Presencia. Melyet Csík Sándorunk így magyarított: Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömöt ad. de minden méznél édesebb szívünkben bírni tégedet. Azt hiszem, hogy Jézus emlékezete, aki maga az alfa és az omega, a kezdet és a vég, azt jelenti, hogy a szívében vagyunk, és maradunk is, egy örökké valóságon át.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották az Ikrek sírjánál címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2011 novemberében elhangzott beszélgetés ismétlését hallhatják, amelyben Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai folytatják a négy sarkalatos erényről szóló sorozatukat.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai nevében szeretettel köszöntöm a Hitvalló adásának mai hallgatóit. Egy héttel ezelőtt a négy sarkalatos erény, az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség témáját kezdtük el feldolgozni közösen, gondolatainkat megosztva egymással. Elmúlt héten az okosság, a szapiencia volt a témánk, most pedig a mai adásban szeretnénk az igazságosságról, a justíciáról beszélni. Halljuk először azt, hogy hogyan is létezik ebben a világban az igazságosság, mi a létalapja, ki biztosítja ezt számunkra, és hogyan.
Az igazságot és az igazságosságot Isten biztosítja számunkra lelkiismeretünk által, úgyhogy megadja az erkölcsi érzéket rá, és a szabad akaratot. Az emberek részéről az igazságosság, az Isten felé a tisztelet és az imádatban fejeződik ki, az emberek felé pedig a jogok tiszteletben tartása által.
Tulajdonképpen mi az a végső tevékenysége Istennek, amely sok tekintetben még előttünk áll, bár mondhatjuk azt, hogy részben már ebben a világban érezhető, amellyel minket úgy figyelmeztet, meg életben tartja ebben a világban az igazságosságot?
Jutalmaz és büntet.
Igen, és ez a jutalmazás meg büntetés ugye a legteljesebb formában majd a végítéletnél zajlik le, de bizonyos tekintetben mondhatjuk, hogy már ebben az életben is érezteti hatását. Van egy ókori meghatározásunk is az igazságosságra, Arisztotelészről, hogy szól ez?
Az igazságos megadja mindenkinek azt, ami őt megilleti.
Ez kapcsolódik ahhoz, amit az előbb hallottunk már, az embertársak felé irányuló igazságosságra, a másik jogainak tiszteletben tartásával kapcsolatban.
Közösségi életünkben viszont a közjó szolgálata által tudjuk az igazságot közvetíteni.
Mit érthetünk vajon azon, hogy közjó szolgálata? Milyen ötletetek van erre?
Például a közjót szolgálom azzal, hogy a személyes életpéldámmal, megnyilvánulásaimmal a közösséget közelebb viszem Istenhez.
Közjó szolgálata lehet az is, hogy különböző képességeimet és adottságaimat a közösség javára használom fel.
Nézzük most meg ezután a rövid bevezető után azt, hogy mit mond a Szentírás az igazságosságról. Először talán az Ószövetség tanítását, hol találkozunk és milyen formában az igazságossággal.
Az Ószövetségben a példabeszédek könyve királyi erényként említi az igazságosságot, úgy írja, mint jellemzőjét az igaz embernek. Ugye igaz ember, Isten kereső ember. Mert abban a korban is temerdek jelkép létezett az igazságosság kifejezésére. Ott volt például a rómaiaknál Justícia az igazság istennője, mind a mai napig megvan. Érdekes, hogy bekötött szemmel szokás ábrázolni. Ez a bekötött szem kezdetben pont az igazság vakságát gúnyolta, később pedig a pártatlanság jele lett. Mutatja, hogy az igazságosság nincs tekintettel arra, hogy ki milyen hivatalban ül, ki milyen hatalmas, ugyanúgy egyenlő méltóságú mindenki. Illetve Justícia kezében található egy mérleg, két üres tányérral, amelyek egyensúlyban vannak, amin ugye az igazság ítél dönt, másik kezében pedig ott a kard, ez már a büntető igazság szimbóluma, hogy lesújt a bűnösökre. De az igazságot, igazságosságot máshol ábrázolják Isten kezeként is, illetve szimplán kard formájában is. Krisztusról is van olyan ábrázolás, mint apokaliptikus bíró mérleggel és karddal.
Látjuk tehát, hogy az Ószövetségben a leginkább az elvárás az igazságosság gyakorlására a királyokkal szemben volt, a népvezetőivel szemben, akitől a nép is elvárta, és talán a Szentírás alapján az Isten is elvárta, hogy ő legyen a biztosítéka az igazságosságnak, és így a békének a nép körében. Ez az a igazságosság eszmény, amely az új szövetségben egy kicsit átalakult, sokkal személyesebbé lett, viszont minden embernek a küldetésévé vált. Az új szövetségben mi az alapja az igazságosságnak?
Az új szövetségben Krisztus személye az alap. Isten igazságossága nem feltétlenül ismerhető fel számunkra. Nem fedi mindig a mi általunk vélt igazságokat. Krisztus és az Isten igazságossága alapjában véve egy objektív igazság, ami létezik.
Igen, ez így van, valóban a Szentírás alapján, de hogyha Krisztus igazságossága egyetlen objektív igazság, akkor miért van az, hogy a hétköznapi életben oly sokszor találunk emberekkel, akik a maguk igazát hajtogatják, és ezek az igazságok való nem fedik egymást?
A mi igazságunk az mindig szubjektív igazság. Tehát vegyük a példát, hogy két ember veszekedik valamin, nem értenek egyet, és mind a kettő a maga igazságát mondja, és akarja rátestálni a másikra. Ez tulajdonképpen mind a kettőnek igaza van, mert abban a helyzetben, ahogy ő érez, azt érzi igaznak, amit ő gondol. Viszont mindaddig nem fognak konszenzusra jutni, és nem tudnak ebből a helyzetből, akár a vitából kikerülni, amíg el nem indulnak egy mindkettejük számára kompromisszum egy objektív igazság felé. Ez viszont már csak akkor lehetséges, hogyha mindkét fél egy kicsit elfeledi önmagát, háttérbe szorítja, és megpróbál odafigyelni a másik emberre. Ez empátia is, és így aztán a maguk igazságát a másik igazával összhangba hozva rátalálhatnak a helyes útra, az arany középútra, ami valószínűleg a megoldásuk lesz akár a problémában is. Ezzel kapcsolatban eszembe jut Fodor Ákosnak egy kis haikuja, ami úgy szól, hogy az egyiknek fejre kell állni, hogy jobb szem jobb szembe nézhessen.
Nagy tanulság ebből a hétköznapi életbe vett példából, amelyet mondtál, és amelyet mindannyian tapasztalunk nap, mint nap, hogy úgy tűnik számunkra, hogy elfeledjük egy-egy vita során azt, hogy nem feltétlenül a mi vélt igazságunk az abszolút igazság, és valóban elfeledkezünk arról, hogy kicsit beleéljük magunkat a másik ember helyzetébe, és az ő szemszögéből próbáljuk megnézni, vizsgálni azt, és értékelni azt a helyzetet, amin esetleg vitatkozunk együtt. Mindenesetre annyi igaz a Szentírás alapján, hogy létezik egy abszolút igazságosság, egy abszolút igazság, aki maga az élő Isten, és a mi feladatunk az, hogy ebből minél többet megismerjünk. Mert érdekesen fogalmaztál, hogy ugye mindenki a maga igazát mondja, és közben ezek az igazságok nem találkoznak egymással. Úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül rossz indulatról van itt szó minden esetben, hanem arról, hogy abból az abszolút igazságból mind a ketten egy-egy részt ismertünk meg, esetleg lehetnek benne félreértések is, és ezek a rész dolgok még nem találkoznak egymással. Ezért az a feladatunk az emberi élet folyamán, hogy mindig nyitottak legyünk arra, hogy egyre többet befogadjunk az Isten igazságosságából, amit a kinyilatkoztatás közvetít számunkra.
Uram, nézd, itt vagyok, hallgass, figyelj rám, hozzád szól e néhány szó, töltsd be az imád, jól ismersz te engem, nyomorult sorsomat, vágyom, hogy szeressenek, s hogy szeressek másokat. Oh,
szeressenek, s hogy szeressek másokat, panaszkodnék én szívesen, de úgy is tudod már, csak azt kérem, hogy légy velem. Tudom, a többi szóért kár, beismerem, sokszor hűtlen vagyok én. Irgalmadat tékoztat hűtlenségemért, beismerem, sokszor hűtlen vagyok én. A tűzlenségemért tékozlóként engem mindig hazavársz. Te legyél az otthonom, ápolj, véd,
egy másik nagy dilemma az ember életében, nem csak az, hogy két igazság hogyan ütközik egymással, hanem az, hogy a Szentírásban egy teljesen új szemléletmódot látunk Istentől az igazságosság gyakorlására. Egy bibliai történet, a szőlőmunkásokról szóló történet egészen újszerűen értelmezi ezt számunkra. Először csak röviden ismertessük, hogy miről is szól ez a történet.
A bibliai történet arról szól, hogy a gazda kimegy a piac térre a nap különböző szakaiban, ugye először reggel, és az ott tétlenül álló munkásokat behívja a szülőjébe dolgozni, egy dénár fizetség fejében. Utána a nap többi szakaszában is kimegy, és akiket ott talál, behívja a szülőjébe. Egészen odáig, amikor már elérkezik a munkaidő vége. Utána megmondja az intézőjének, hogy akkor ossza ki az embereknek az egy dénárt, de úgy, hogy azokkal kezdje, akik legkésőbb jöttek be. Ezt az elsők felháborodottan szemlélik, és azt hiszik, hogy ők majd többet fognak kapni, amikor rájuk kerül a sor. De amikor ők is csak egy dénárt kapnak, akkor felháborodnak, és ennek hangot is adnak, hogy mi az, hogy ők itt dolgoztak reggeltől, akkor azok, akik későn mentek be már pár órával a munkaidő lejárta előtt, miért kapnak ugyanannyit? De az úr a végén annyit mond, hogy nem, de egy dénárban egyeztem meg veled. Tehát végső soron ugyanazt kapja mindenki, mert az üdvösség a maximum, amit Isten adni tud, és erre van meghívva mindenki, attól függetlenül, hogy ő mikor állt be a munkába, élete kezdetén, a közepén, vagy esetleg időskorára tért meg.
Igen, ebben az értelemben, hogyha így értelmezzük a történetet, és nyilvánvalóan van egy ilyen értelme, hogy a fizetség az maga az üdvösség, valóban az egyénár a legtöbb, amit tud adni az Isten, az üdvösséget. Mégis, hogy érezzük azt, hogy valami többletnek mégiscsak kéne lenni azok életében, akik hamarabb beálltak a szőlőbe. Mi lehet ez a többlet, ha egyszer a fizetség ugyanannyi?
Már az maga egy hatalmas jutalom, hogy több időt tölthetünk el az Úr jelenlétében, és munkálkodhatunk az ő dolgain.
Visszatérve tehát az igazságosságra, ami a négy sarkalatos erény egyike, amiről beszélünk, itt tehát találkozik ebben a történetben is, meg úgy Jézus Krisztus egész személyében azt, hogy nála időnként az irgalmasság kerül előtérbe, időnként az igazságosság. Hogy vagyunk mi ezzel emberek? Mindig egységben van nálunk ez a kettő, és Istennél hogy van ez, és mi lehet a feloldás ennek a feszültségnek?
Nálunk embereknél ez általában úgy működik, hogy saját magunkkal szemben szeretünk mindig nagyon irgalmasak lenni, elnézőek a bűneinkkel szemben, viszont a többi ember szemében meglátjuk a szálkát is, a sajátunkban meg ugye a gerendát sem. Hát Istennél ez kicsikét máshogy működik, ezért gondoljuk, hogy ő időnként igazságtalan, pedig nem. Csupán megadja mindenkinek az újrakezdés lehetőségét, mint hogy megadta a jobblatornak is a keresztfelen, aki ugye véletlenül nem véletlenül került oda, tehát bűnöző életmódot folytatott, lehet, hogy gyilkolt is, de annyit mondott, hogy Úr Jézus, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz uralmaddal. És Jézus megígérte neki, hogy bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez emberi megfontolásból, hozzáállásból, igazságtalanság azokkal szemben, akik ugye egész életüket jó emberként élték le, és törekedtek a jóra. De nem. Csak ugye az ő többletjutalmuk pedig az, hogy már, mint ahogy eddig is beszéltük, több időt tölthettek el az Úr jelenlétében, az Úr szolgálatában.
Mi az akkor tehát, ami az irgalmasság és az igazságosság között összekötő kapocs lehet?
A kapocs lehet a szeretet, amely segít minket, hogy úgy legyünk irgalmasak, hogy közben ne legyünk igazságtalanok, és úgy tudjunk igazságosak lenni, hogy ne legyünk irgalmatlanok. Ahogyan ezt a Jóisten is teszi velünk, és nekünk is kellene. Az életben sokszor tapasztaljuk azt, hogy ilyen szemellenzős, és túl paragrafusos, és szögletes az igazság szolgáltatás, és egy kalap alá veszi nyilván a megáltalkodott bűnöst azzal, aki véletlenül követette a bűnt. Ugyanakkor itt kellene egy kicsit az irgalmassággal párhuzamba hozni, és összhangban, és ugyanez az irgalmasság részéről fordítva.
Érdekes az is eszembe jutott, hogy az irgalmasságot latinul úgy hívjuk, hogy misericordia, és a misericordia az a mizerére szaggatni, tépni, és a corcordes a szív szóból van. Tehát valamiképpen még a latin nyelv is érzékelteti, hogy aki irgalmas, az kicsit a szívét tépi meg. Néha az igazságosság érzetével szembe megy, hogy irgalmas lehessen. Mindenesetre a következtetés mindenképpen az, hogy mi nem tudjuk teljesen egységbe hozni ezt a kettőt, csak időnként vagy részben. Isten viszont tudja a kettőt úgy alkalmazni, hogy a másikat ne helyezze háttérbe. Miért van akkor a világban igazságtalanság?
A világban lévő igazságtalanság a bűn következménye, mivel a bűn eltorzította az ember azon érzékét, amellyel különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Ezért van az, hogy a jót néha rossznak, a rosszat pedig jónak látjuk. Gyakorlatilag e kapcsán egy törés keletkezett a világban, amely meghasonlottságokat hoz. Ebben benne van az önzés, ami gyakran oka az igazságtalanságnak, vagy csupán az, hogy tényleg, ahogy Máté is mondta, ilyen szemellenzős világban élünk, hogy gyakorlatilag kocka fejjel megyünk, és azt csináljuk, ami elő van írva, közben pedig a szívünket háttérbe szorítjuk, és ezzel gyakorlatilag elfeledkezünk a szeretet parancsáról, ami ugye a legfőbb és legfontosabb parancs. Elsősorban Isten felé, aztán pedig embertársaink felé is, de a kettő egymástól nem elválasztható.
Adásunk végén szeretném megköszönni Takács Máténak és Pálinkás Máténak, hogy itt voltatok és megosztottátok gondolataitokat velem és a tisztelt rádió hallgatókkal az igazságosságról. adásunk végén imádságunkban kérjük az Istent azért, hogy az igazságtalanságok, amelyek a világunkat szétszabdalják, megszűnjenek, és mindannyian közelebb kerüljünk ahhoz az abszolút igazsághoz, aki az Isten, aki maga a szeretet. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen. Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunk, amelyben Lóczi Tamás atya beszélgetett a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, akkora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melynek mai adásában az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével fogunk foglalkozni. Dr. Vasárus Gábor László geográfust, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársát hallják.
Az, hogy milyen árammal töltjük, az még egy nagyon nagy buktató, és akkor egy fontos tévhitet. Tehát az, amikor azt mondják az emberek, hogy az elektromos autó jó, mert majd napelemről töltöm, az a legnagyobb hazugság, amit saját maguknak mondhatnak. Az elektromos autót tipikusan este töltjük, amikor hazaérünk. Az elektromos autó olyankor fosszilis áramról megy, mert akkor lép neki pont a megújulók a napi áramhálózatból. Ugye napközben sokat termelnek, de hát akkor vagy a munkáján vagyunk az autóban, vagy éppen a gyereket hurcoljuk az iskolába, vagy éppen a boltba járunk vele. Tudja, hogy nem akkor töltik elektromos autót. Este töltik, vagy kora délután, amikor a napi csúcsfogyasztás van, ami most folyamatosan dönti a korábbi napi csúcsokat napról napra, hétről hétre egész Európában. A áramhálózat már így is instabil, és akkor még erre akarunk rátenni egy olyan fogyasztás, hogy egy elektromos autónak a töltője, és akkor most a szolidabbakról beszélünk, nem a durva gyors töltőkről, az négyszerese egy háztartás teljes fogyasztásának.
3 órakor kezdődő Közélet című műsorunk mai adásában megismerhetjük Boldog Salkaházy Sára életútját, valamint az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei továbbtanulási statisztikáiról és pótfelvételeiről szólunk. Rövid ajánlunkban Kaluné Szűcs Erzsébetet, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatóját hallják.
Már a jelentkezési adatokból láttuk, hogy nőtt a népszerűsége az egyetemnek, és ez valóban évről évre kiemelkedő, pedig az elmúlt években, ha az elmúlt 10 évet nézem, nagyon sok változáson esett át az egyetemünk, de 2021 óta, mióta az Egri Főegyházmegye átvett bennünket, egy valóban dinamikus növekedés jellemzi érdeklődés az intézményünket. Összesen 2721 jelentkezőt fett föl az egyetemünk július 24-i ponthatár megállapításkor. Ez valóban mintegy 6%-kal több, mint az előző év, de az előző év egy nagyon kiemelkedő esztendő volt.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, mai műsoraink elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Edikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Napbúcsúztató.
Isten szava eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál. Behatol a lélek és szellem az íz és velő gyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Olvasom a zsidóknak írt levélben. Krisztus bűnbánatra szólító szava evangélium, örömhír. Elsősorban nem az csendül ki belőle, hogy van mit bánnunk, hanem az, hogy van bocsánat, nem maradunk egyedül a bűneinkkel. A mai ember azonban legtöbbször a bűn fogalmával sem tud mit kezdeni. Azért nincs igazi bánata, azért mond keveset számára a megváltás örömhíre is. Hozzászoktunk ahhoz, hogy természettudományos egzaktsággal mérjük, s hűvös ésszel tudomásul vegyük az anyag tulajdonságait. A jó és rossz fogalom párjának helyébe könnyen illesztjük etikai síkon is a szabályos szabálytalan, az előírásos előírás ellenest. Így aztán kikopik belőlünk a bűntudat, helyébe önmagunk szomorú vagy elkeseredett tudomásul vétele lép, s a bűnbánatot felváltja a harag vagy a szégyenkezés, az önpusztítás vagy a kompenzációk tragikus lehetőségeivel. Isten nem szemrehányással fordul az emberiséghez, hanem szeretetéről akar meggyőzni minket. Arra buzdít, hogy térjünk magunkhoz, hazugságokból, álobjektív vagy formalisztikusan jámbor szemléleti rendszerekből. Vagy inkább térjünk Krisztushoz. Az eszmélésnek és imádságnak abban a belső csendjében, ahol már nincs értelme bujkálásnak, sértődöttségnek és felháborodásnak, mert magunkra maradtunk Jézussal. Uram, adj békés megelégedettséget nyugtalan szívemnek. Legyek megelégedett azzal, hogy a közelemben vagy, és a te segítségeddel mindent megtehetek. Egyetlen kívánság elég, a te akaratod követése, hisz te úgyis boldoggá akarsz tenni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,